Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Itt is vagyunk, 9 óra 10 perckor, április 8-án, hétfőn, ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre.
És a kedves hallgatók, köszönjük szépen a visszajelzéseket, üzeneteket a különböző platformokon. Azt mondja, először hallok a Milláson francia nyelvű számot. Congratulations. Hát nem.
Hát azért szokott lenni, bőven. De
lehet, hogy ő először hallotta.
Aha, jó, hát akkor teljesen véletlen. Elkerült a hallgató.
Sok van, rengeteg olasz, francia felvétel, és természetesen portugál nyelvű is, meg spanyol, úgyhogy...
Legutóbb az volt nagy kedvenc sokáig, de most már kevesebbet játszok, igen.
Igen, mert ugye az első lemez az nagyon átütő siker volt, abból volt.
A második is.
Második, igen. És akkor a legújabbból ugye...
Az már mintha beleszürkült volna,
igen,
nem?
Igen, kicsit, igen. Úgyhogy, na, de nézzük akkor, hogy mi a helyzet az Eperrel.
No, ecsi, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
Na hát akkor nézzük, hogy jön ki a matek az Eper áránál. Nagy port kavart az a fotó, ami pillanatok alatt elterjedt az interneten. Itthon a képen az látszik, hogy az 1000 kilométerről érkező görög szamóca mintegy negyed annyiba kerül, mint itthon szezon előtt termelt gyümölcs. Itthon 8000 forintot kérnek egy kiló magyar szamócáért, és ez a szakértők szerint jelenleg nem számít irreálisnak. Megkérdezzük Csizmadia Györgyöt, a Venyim gyümölcsökertészet tulajdonosát, szakértőt, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Na hát hogy néz ki akkor, hogy jön ki a matek az árazásnál, például itt az Eper kilónkénti árát nézve?
Ugye elég távolról kell kezdeni ezt a dolgot, hiszen ha belegondolom csak az éghalati különbségbe, hogy Görögországban, Manoláda környékén olyan körülmények között, olyan jó időbe termesztik ilyenkor a szamócát, miközben Magyarországon meg a legkorábbi termés, aminek ez a 8000 forintos ára körbe járta a sajtót, azok a legelső fűtött fóliás tételek voltak. Tehát nyilván ezt érzékeny lehet ebből, hogy teljesen más költségszerkezettel dolgoznak ők, meg dolgoznak a nagyon korai magyar kertészek. Aztán, hogy erre van-e fizetőképes kereslet, az úgyis az határozza meg az árakat, az meg már a következő kérdés.
De hogy versenyképes, bocsánat Gábor, versenyképes ez a magyar Eper akkor? Mert hogy hát, most mit tudom én, tehát mi a különbség, vagy mi az, amiért kifizetné ezt a versenyképes kereslet, ezt a 8000 forintot inkább? Csak azért, mert magyar, és ezzel támogatja a magyar gazdákat, vagy azért, mert minőségileg van benne valami?
Én azt gondolom, hogy ugye a szamóca egy sokrétű növény, nagyon sokféle módon lehet termeszteni, rengeteg fajtája van, rengeteg típusa van, teljesen más típus termesztenek egyébként a Mediterránumban, mint Magyarországon. Mi a központi közép-magyarországi, közép-európai régióban ugye ezt a hosszú hideghatású fajtákat termesztjük, ezeknek a termőképessége sokkal kevesebb, mint a mediterrán fajtáknak. Cserébe régebben az elmondható volt, hogy sokkal jobb volt az íze, ízvilága, az
hamata. Igen.
A másik
de ezek szerint, nyilván, ezek szerint már nem?
A fajta nemesítés az folyamatos. És ezek a mediterrán fajtáknak a legújabb generációjának már egész jó ízük van. És ez egy nagy feladat elé fogja állítani a magyar szamóca termesztőket, mert hogyha eltűnik az az íz és zamat előnyünk, ami eddig megvolt, akkor azért ezt az óriási árkülönbséget, vagy bármilyen árkülönbséget is a fogyasztó nehezen fog elviselni, vagy tolerálni.
Mekkora a szállítási költség, tehát mondjuk mekkora árkülönbséget tud áthidalni, hogy még mindig, ha kizárólag az árból indulok ki, mondjuk egy Görögországból érkező szamóca az olcsóbb tud lenni, mint egy magyar. Most nyilván nálunk is ugye az árak változnak, meg májusban bejön a szabad téri, vagy hogy mondják ezt, szabadföldi? Vagy
szabadföldi.
Nem. Igen, szabadföldi termesztés, tehát nyilván nem lehet gondolom egységesen meghatározni, de mondjuk így nagyságrendileg, hogy működik, mennyit tesz rá a szállítás, mikor, milyen időpontokig éri meg mondjuk azoknak, akik ezzel foglalkoznak a magyar piacra teríteni az import szamócát?
A szállítás nem sokat tesz hozzá. Most ha belegondolok azt, hogy mondjuk ez van 800-900 kilométer, legyen 1000 kilométer, a 1000 kilométernek a szállítási költsége, az még hogyha 2000 euró lenne is, tehát hogyha csak ezért megy ki egy kamion és hozza be, és elhoz 15-20 tonnát, akkor az érzékelhető, hogy fél-egy euró között megáll a szállítási költség. Ők viszont nagyon olcsón termelnek, tehát nem csak azért termelnek olcsón, mert ezek a fajták másfélszer, kétszer vagy akár háromszor annyit tudnak teremni, mint a mi általunk jelenleg még termesztett fajták. Van egy teljesen más története mögött, amit kevesen tudnak, az pedig az, hogy a görög szamóca termesztőknek van egy óriási előnyük, az pedig a nagyon-nagyon olcsó munkaerő. Azt tudni kell a görög szamóca termesztésről, hogy ott van mellette egy 30 ezres menekült tábor, tehát akik illegális bevándorlóként bejönnek Európába, ők oda vannak letelepítve, és ők járnak kidolgozni ezekre a szamóca földekre.
Sose gondoltuk volna, hogy mi dönti el a piaci versenyt, vagy hogy a költségszerkezetben mi számíthat, igen.
Uh-huh. Hát gondolj bele, hogy mondjuk ott 6-8 ezer forintért dolgozik egy ember 10 órát. Ezt hol tudja bármelyik magyar termelő kompenzálni? Uh-huh. Sehol. És ez egy nagyon-nagyon nehéz költői kérdés, illetve erkölcsi kérdés is, hogyha most megnézzük, Egyiptom a még rosszabb helyzet, mert 2000 forintért dolgoznak az emberek egy napot, nem egy órát. Tehát, hogyha ezeket a kézimunka igényes kultúrákat, mint a zöldség és gyümölcstermesztés, oda visszük, ahol van nagyon olcsó munkaerő, és egyfajta modern, perifériális, akár gyarmati rendszerű termesztési körülmények vannak, akkor mi a jobb, ha azok a munkavállalókat hozzuk ide, vagy ott termelünk? Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés.
Igen.
És ebben a versenyfeltételben van még egy ki nem mondott különbség is, mégpedig az, hogy nyilván ma azok a cégek, akiket behozzák az EU-ba, vagy éppen az EU-n belül termelik, ők már mindenféle papírral el tudják látni a termékeiket, de azért van ebben egy másfajta kockázat az Európai Unión kívülről, tehát mondjuk, hogyha nem szamócáról beszélünk, a paprikáról, akkor egészen más növényi időszereket használnak, mint amit a magyar termelők.
Értem, én közben gondolkodtam azon, hogy tényleg ezek abszolút a döntés befolyásoló tényezők lehetnek, erkölcsi kérdés, stb. De a legvégén és a nagy volumenben mindig a pénztárca dönt. Ha 1980 vagy 8000 forint a választás kérdése, akkor nagyon sokan nem fognak tudni sem mást választani. Tehát valahol bele kéne építeni ebbe olyan védelmi rendszert, vagy pedig valami olyan támogatási rendszert, hogy ez ne történhessen meg. Mert egyébként senki nem akarja például a fekete munkát, vagy a fenntarthatatlanságot, vagy pedig bármilyen rabszolgamunkát, vagy akármit nem akarna pénzelni. Ez nyilvánvaló. De a végén, amikor én fogyasztóként ott állok a polcnál, vagy a pultnál, akkor hát, hogy is mondjam, nem fogom csak azért megvenni a 8000 forintos magyar repret, mert hogy közben ott van a másik, ami sokkal olcsóbb. Tehát ugye ez a helyzet, hogy nagyon sokan így gondolkodnak, tehát így nem lehet számon kérni a fogyasztókon, hogy gondolkozzon már el ezen, és hozzon egy jó erkölcsi döntést.
Ha viszont nem, akkor hogy reagálnak a termelők? Ez hogy elég kilátástalanak tűnik ez alapján, amit hallottunk. Ugyanakkor változhat a politikai környezet, változhat a migrációnak az iránya, lehet, hogy adott a költségszerkezetben módosulást okoz, hogyha mondjuk odébb rakják, vagy mondjuk máshova teszik ezeket a táborokat, de így ez teljesen tervezhetetlen, szóval mi lesz így a magyar szamócatermelőkkel?
Én azt gondolom, hogy ebben van egy rövid távú kérdés és egy hosszabb távú kérdés. Nyilván ez a 8000 forintos meg 2000 forintos árkülönbség ez nem tartható. Tehát a magyar szamóca termelőnek is ki kell találni azt, hogy hogyan tud hatékonyabban, közelebbi árban termelni. Egyébként már évek óta, ha belegondolunk, az áruházláncokban azért sem nagyon találkozni magyar szamócával, és ez jellemzően kiskereskedelmi vagy közvetlen kereskedelmi rendszeren keresztül jut a fogyasztókhoz, mert egész egyszerűen a sok esetben az áruházlánci termelői ár és fogyasztói ár közötti háromszoros árszózót már nem bírja el ez a termék. Azok a termékek jók a nagykereskednek és az áruházláncnak, amit volt nagyon olcsón el tudnak állítani, például egy törökországi mandarin 60 forint, az 600 forint lesz Németországban a fogyasztónak. Tehát egész egyszerűen kibírja a szállítás, logisztika, csomagolóanyag, kereskedelem és minden egyéb más rárakódó költséget. Tehát nálunk, én azt gondolom, hogy a szamóca termesztőként is mondom ezt, hogy a mi jövőképünk az két dolog lehet. Egyrésztről olyan fajtákat kell nekünk is találni, még sokkal nagyobb termőképességűek, még akkor is, hogyha egy kicsit az ízrovására megy. A másik pedig, hogy azért az jól látható folyamat, hogy a termelő egyre inkább közvetlen kapcsolatba kerül a fogyasztóval, úgynevezett rövid ellátás láncban értékesíti a termékét, és azért ez a korai fűtött fóliás termesztés, ezt szerintem ezt el kell felejteni. Tehát, hogy ennek már nincs meg az a különlegesség, hogy húsvétkor eszek epret. Hát most miért ennék? Hát bejön a mediterrán térségből az olcsóbb. Tehát ez a termesztési mód, ez ki fog esni. Viszont a hagyományos termesztés, ami nem feltétlen szabadföldet jelent, de már ott is fólia, sátor van fölötte az eső és minden egyéb más védelmi szempontból, nálam még hajnali fagyok is voltak még egy 3 héttel
ezelőtt.
Tehát ezekre azért föl kell készülnünk, és lesz egy ilyen beállottság, vagy akár mint amit mi is csinálunk, hogy szed magadba jönnek az emberek és szedik programként a szamócát, és meg kell találni ezekre az utakat. Tömegtermelést csak olcsó kézi munkáról lehet alapozni. Az pedig Magyarországon nincsen, ami nem baj, hát ez azt jelenti, hogy nem vagyunk szegény ország, tehát ezt azért tegyük helyre.
És ebben nagyon nagy brutális technológiai fejlődésben nincsen a gépesítésben, vagy automatizálásban, vagy valami lehetőség, tehát hogy ez a kéziszedés és nagy kézi munka igény, ez valamiféleképpen csökkenjen?
Vannak már különböző robotizációs technológiák, Kaliforniában több 10 hektáron működnek gyomláló robotok, szamócaszedő robotok és minden egyéb más. Egy dolgot kell azért ebben látni, hogy ezek viszont óriási tőkeinvestíciók, itt megint nem lehet kis területben gondolkodni. Tehát Magyarországnak nem olyan a szerkezeti struktúra, és azért a szállítás még nagyon sokáig olcsó fog maradni a kamionos szállítás relatív módon. Harmadrészt pedig megint azok a fajták, amik alkalmasak arra, hogy akár gépi betakarítás, egy robotizáció legyen, azok a fajták, amiknek kicsit keményebb a húsállománya, és ezért ugye ez mindig úgy vagy, ha valami rostosabb, dúsabb, keményebb, akkor annak az íz világa kicsit gyengébb.
Igen, mert kevésbé édes, nem az a lédús, nem az van, amire gondol a fogyasztó, és akkor rögtön már nem egy annyira vonzó.
Igen, és akkor ráadásul még ennek a görög országbeli szamóca kereskedelemnek van még egy áfa elkerülő hatása is, amiről szintén beszélni.
Csodálatos. Ha még lehetne tetézni azt, hogy a fekete gazdaságot is egy kicsit támogatja mindenki. Igen.
És hát elmesék egy történetet, ugye azért nálam is kicsapta a biztosítékot, amikor a mi kertészetünk közösségi oldalán kezdték el hirdetni itt a Dunajvárosi Eper vásárt, amit meghirdettek 2 óra átvétellel és nagyon jó szervezetten, ládatételben hozzák, péntek este 6 és 7 óra között lehet átvenni. Hát biztos, hogy nagyon sok blokkot adtak az ott lévő fogyasztóknak. De ez a fogyasztót nem érdekli, ezért legyünk őszintén.
Igen. Tehát
az emberek nagy részét az érdekli, hogy jó minőségi, jó ízű árhoz jusson.
Olcsón.
Van, akit persze érdekel tudatos fogyasztóként a saját maga környezete is, de azért ez nem szociális kérdés a magyar termelő irányába, azt is látni kell.
Hát, oké, értjük a problémákat. Szerintem nagyon fontos erről beszélni. Az összes olyan tényező, ami befolyásolja ezt az eper árat, szerintem azért így egy picit már máshogy állnak hozzá, de nekem az is tetszett, vagy abszolút megértettem ezt, hogy ezt a fóliás ilyen előszezonni epret azt el kell felejteni tényleg, tehát az nem versenyképes, és már nincs is meg az a fajta novum értéke, ami régen volt, ugye, mert nem lehetett különben hozzáférni, és akkor így megvette az ember. Értjük. Hát köszönjük szépen.
Köszönjük a beszélgetést, és sok sikert az, hogy tudjanak alkalmazkodni ehhez, és hogy versenyképes maradhasson, és tovább is fogyaszthassuk a magyar szamócát. Köszönjük még egyszer.
Legyünk optimisták, köszönöm.
Oké.
Csizmadia Györggyel beszélgettünk, ő a Venyim Gyümölcse Kertészet tulajdonosa, agrárszakértő, megírta a kedves hallgató, hogy nem szamóca eper, a szamóca az erdőbe terem. Ezt már megbeszéltük, de szívesen elmondom még egyszer. Tehát az a helyzet, hogy a szamóca az, amiről beszélünk. Az erdőben erdei szamóca terem, az egy picit kisebb, általában édesebb is szokott lenni. Amit eperként hívunk, az igazából a fa eper, és a fa epernek ugye van a Morus alba és a Morus negra, az a két latin neve, az a fekete meg a fehér színű, az az eper igazából, míg a népnyelvben szedernek is hívják, de nem szeder, úgyhogy igazából ami elterjedt, hogy eper, az valójában szamóca, tehát jól mondja nyilván a szakértő, jól mondja, amit mond, hiszen ezzel foglalkozik. Úgyhogy, de mindegy, azért szívesen segítünk.
Na, jó, hát ez a beszélgetés, ez igazából a Strawberry Fields Forever
az illet
volna, de az nincs meg, most egy kis popcornt zabálunk az eperhez.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg, a minden segít neki.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Varga Zoltán, szenior elemző a vonalban. Jó reggel, szervusz!
Jó reggel, sziasztok!
Hogyan indult a hét, miután a Wall Streetnek jó kedve volt az utolsó időszakában a pénteki kereskedésnek, de olyan nagy előrejelzéseket viszont nem láttunk erre a hétre.
Igen, alapvetően ugye sikerült korrigálni pénteken a tengeren túlon. Most enyhe optimizmus látszik mind az európai, mind pedig a magyar piacon. Itthon nagyon alacsony a forgalma, érdemes hozzátenni. Ugye sok mindent elmond, hogy az OTP-ben összesen 63 millió forint volt eddig, az Opusban 41, tehát most az Opus a harmadik legforgalmasabb papír, több mint 3%-os emelkedéssel egyébként. Az OTP egy nagyon minimális mínuszban van, 17.020 forintnál, a MOL 0,66%-os emelkedéssel 3.070 forint, Richter pedig 0,42%-os pluszban 9.460 forinton áll, és a Magyar Telekom is emelkedni tud a pénteki napon belüli elég nagy negatív korrekciót követően, most 911 forint, ez 0,22%-os plusznak feláll meg.
Mire vártok a héten? Mármint, hogy tudjuk, hogy jön amerikai infláció, meg magyar infláció, de hogy ez befolyásol valamit a piacon, vagy esetleg más?
Biztosan, és lesz egy LKB kamatdöntőlés, ja, igen, és majd csütörtök délután, az is elég fontos lesz. Egyébként azzal kapcsolatban most már várnám azt, hogy változzon a jegybanki kommunikáció, bár Lagarde nagyon óvatosan figyel arra, hogy lehetőleg legkisebb változások legyenek a sajtótájékoztatón, de most már azért készülni kell az első kamatvágásra, ami valószínűleg júniusban be fog következni. Illetve természetesen a magyar és az amerikai infláció is nagyon fontos. Ugye pénteken jött egy nagyon erős munkaerőpiaci adat az Egyesült Államokból, és ennek hatására most már a kamatvágási spekulációk elég nagy mértékben csökkentek, most már csak ilyen 61 bázispontos vágást várnak az idei évre összesen. Ugye ez már a jegybanki előrejelzés alatt van, úgyhogy ez inkább 2-3 kamatvágást jelentene a Fed részéről.
Hűha, 6-ról indult az év elején.
6-ról indultunk, így van, 150 bázispont volt, de hát az akkor is látszott, hogy nagyon túlzott, talán még beszéltünk is róla valamelyik adásban akkoriban. Illetve hát az LKB esetében is nagyon-nagyon előre szaladtak a várakozások, akkor most már ott is reálisabban látják a befektetők. Ami érdekes szerintem ebből a szempontból, hogy a dollár csak átmenetileg tudott erősödni. Pénteken aztán visszakorrigált. Ez alapvetően ugye a kamatvágások kiárazódása dollár erősödéssel kellene, hogy járjon. De nyilván sok más tényező is befolyásolja még a devizapiacot.
Uh-huh. Forint hol tart most? 390-et kerülgette, bement alá, de aztán fölé került. Most merre nézelődik?
Most alatta vagyunk ismét, bár ez a 389-22-nél vagyunk, és itt 389-90 között van egy nagyon fontos támaszóna. Egyelőre ezt nem tudta letörni az euró árfolyama, és ha nem is tudja a következő napokban, akkor nagy valószínűséggel innen indulhat majd ismét egy emelkedő, azaz forint gyengülési hullám. A dollár forint izgalmasabbnak tűnik egy picit, ott 3.60 alá jött be az árfolyam, 359-29 most, a következő támasz 358-nál látható egyébként.
Uh-huh. Oké, okay. Nagyon szépen köszönjük az információt.
Köszönjük szépen, jó kereskedés nektek.
Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, sziasztok.
Varga Zoltán szenior elemző mondta el nekünk, hogy mire számítanak a héten, hogy áll a budapesti értéktőzsde és a devizapiac.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Hát a szintetikus embriókról fogunk beszélgetni, jogi és etikai kérdéseket is felvet az a sikeres kísérlet, amiben petesejt és hímivarsejtek nélkül tudtak embriókat létrehozni brit kutatók. Hát ugye ezek a laborembriók felbecsülhetetlenül értékesek genetikai problémák és a vetélések biológiai okainak megállapításában. A legtöbb országnak nincsen a megfelelő szabályozása erre. Hát hogy milyen szabályok vonatkozzanak az ilyen embrió modellekre, amelyek nem megtermékenyítés után jöttek létre, ezt kérdezzük Varga Máté biológustól, az ELTE TTK docensétől. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
Hát ez megint egy elképesztő ilyen sci-fi határterület, ami tényleg lázban tart azért sok mindenkit. Nagyon sok mindenkinél az ilyen erkölcsi probléma, de hát ugye a szabályozás is érdekes.
Így van. Hát tulajdonképpen ugye, ahogy a felvezetőben is mondtátok, egy olyan területről van szó, amirehez éppen, hogy odaértünk tudományilag, és hogy a társadalom nem nagyon van felkészülve arra, hogy mit lehetne itt kezdeni. A legtöbb társadalmi norma szerint ugye embrió úgy keletkezik, hogy egy hímivarsejt és egy női nőstényi varsejt találkozik. És ugye ezek az embriók ma azért különlegesek, mert különböző ilyen hosszú ideje fenntartott sejtkultúrákat így-úgy megkezelve, és utána az így létrejövő sejtvonalakat kombinálva létre lehet hozni olyan embriókat, amelyek legalábbis a fejlődésük elején nagyon úgy viselkednek, mint a rendes embriók viselkednének. Ugye ezt azért fontos hangsúlyozni, mert tehát egyelőre jobb ötlet hiány ezekre az embriókra is alkalmazzák az úgynevezett Warnock szabályt, ezt még 1984-ben az Egyesült Királyságban alkották meg, aminek a lényege az, hogy 14 napos korig lehet körülbelül egy emberi embrióval kísérletezni. Ennek mindenféle oka van, ha gondoljátok bele is mehetünk, de hogy egyelőre ezt tudjuk, csak hogy 14 napos korig ezek nagyon ugyanúgy néznek ki, mint egy emberi embrió. Hú. És persze ugye a fontos kérdés nyilván az, hogy ez miért kell egyáltalán, és nem tudom, ebben nyilván
igen.
Ezerféle szál van.
És akkor ez úgy működik, ha jól vettem ki a szavaidból, hogy lényegében vannak őssejtek, és ezeket átprogramozzák, és akkor így alakulnak ezek ki, vagy ennél sokkal bonyolultabb nyilván?
Nem, szerintem a lényeget azt valóban jól foglaltad össze, tehát az a nagyon fontos megfigyelés, hogy a korai embrióban tulajdonképpen háromfajta sejtvonal létezik. És hogyha én egy fenntartott ilyen őssejtvonalat kicsit elkezdek differenciáltatni A, B és C irányba, és utána ezt az A, B és C kicsit már valamilyen irányba elkötelezett sejtvonalat összekombinálom, akkor egy olyan helyzet jöhet létre, ahol pont azok a sejttípusok vannak jelen, amik egy ilyen párnapos emberi embrióban is jelen lennének. És ami váratlan egy kicsit, hogy ezek a sejteknek van valamilyen fajta önszerveződő szerepe, nem teljesen váratlan, de azért mindenképp egy picit meglepett, hogy ennyi van nekik, hogy utána úgy rendeződnek, hiába én, mint hogyha csak ugye, nem is tudom, üveggolyókat kevernék össze, három különböző színűt, utána úgy szerveződnek, hogy kialakul egy olyan struktúra, ami nagyon is emlékeztet arra a struktúrára, ami ennek egy olyan viszonylag korai párnapos emberi embrió lenne.
Oké, okay. Akkor miért van ezekre szükség? Ezekre a, nevezzük őket embrió modelleknek, tehát hogy ez a tudomány és a kutatás és fejlesztés szempontjából csinálják, vagy mi a lényeg?
Igen, tehát hogy nagyon sok mindent tudunk ugye az ember fejlődéséről, nagyon sok mindent azért tudunk az ember fejlődéséről, mert mondjuk nagyon sok kísérletet végeztek például akár egerekkel, vagy különböző majomfajokkal, de az igazság az, hogy van néhány eleme az emberi fejlődésnek, ami mondhatjuk úgy, hogy fajspecifikus, ami csak ránk jellemző. Bizonyos gének, amelyek csak úgy kapcsolnak be, bizonyos gének, amik csak úgy kapcsolnak ki a fejlődés során, hogy az a mi fejlődésünket jellemzi. Na most ugye az egyrészt nyilván lehet, hogy önmagában is érték, hogyha megértjük, hogy egy emberi embrió pontosan hogyan fejlődik, de ennél is ugye konkrétabb probléma az, hogy jelen pillanatban az aktuális becslések szerint egy ilyen megtermékenyített emberi petesejt esetében 40-60% az esély annak, hogy ebből nem lesz végül embrió. És ez nem azért van, mert ugye művi terhesség megszakítások lennének ilyen sokan, hanem leginkább a fejlődés legkorábbi szakaszában, még mielőtt ez az embrió beágyazódna az anyamében, ez általában nem bizonyul életképesnek. És nem értjük teljesen, hogy ennek mi az oka, és például ebben egy nagyon nagy haszon az, hogyha ilyen emberi embrió modelleket tudunk tanulmányozni, akár manipulálni is, megértve, hogy mi az, amitől ennyire törékeny az emberi élet, vagy ez az emberi fejlődésnek az első stádiuma.
Hát ez izgalmas.
A szabályozással mit lehetne, vagy hol tart most van-e tudományos konszenzus, hogy mit látnak azok, akik ezzel foglalkoznak, kutatók? Nyilván ők sem vakok, ők is látják a különböző aggályokat ebben. Van-e olyan konszenzus, amire azt mondod, hogy ez egy elfogadható út lenne, hogyha a szabályozás azt lekövetné?
Ez egy nehéz kérdés, és itt tényleg mondom megint, ez a 40 évvel ezelőtti Warnock bizottsághoz lehet visszanyúlni, amit 1982 és 84 között működött az Egyesült Királyságban Elizabeth Warnock vezetésével, ahol nem csak kutatók, hanem filozófusok, etikusok, a különböző egyházaknak a képviselői, és azt hiszem átlag emberek is meg voltak kérdezve, hogy mit gondolnak erről. Tehát nyilván ez egy olyan kérdés, amit gondolhat sok mindent a kutatói társadalom, de itt azért olyan etikai problémák merülnek fel, amelyeket nem feltétlenül a társadalom egy szűk szeletének kell eldönteni. Tehát itt ugye tényleg az a kérdés, hogy ezek micsodák. Tehát ahogy mondtam, a társadalmi megegyezés azért általában az, hogy az emberi embrió az egy hími vasejt és egy női vasejtnek a találkozása. Ez nyilván nem az, de akkor ez micsoda? És hogyha ez nem az, akkor ezt meddig engedjük fejlődni? Tehát tovább, mint 14 nap? Vagy hol lesz az a határ, ahol azt gondoljuk, hogy akkor most már azért kísérletezni nem biztos, hogy etikus egy ilyen modellen. Tehát ezek nem egyszerű kérdések, és nincs is nagyon rá válasz. Tehát ezek a nagyon friss kísérletek tulajdonképpen 2-3 év alatt nagyon nagyot ugrott ez a terület előre. Sokáig elképzelhetetlen volt akár az, hogy 14 napig életben tudjanak tartani bármilyen fejlődő emberi embriót, és most hirtelen itt vagyunk.
De jól értem, ott még azért nem tartunk, hogy ebből ember lehessen. Tehát ugye nincsen szíve, nincsen agya, ugye? Vagy hogy mit olvastunk róla?
Van,
tehát ez nem arról van szó, hogy ez csak szabályozási kérdés, és akkor mesterséges embereket lehetne létrehozni.
Bizonyos szempontból, tehát valóban ezeknek tényleg a 14 napnak az a lényege, hogy akkor még nem alakulnak ki. Hát most muszáj egy szakszót használjak, úgynevezett csíra lemezek sem az emberi embrióban, tehát még nagyon távol vagyunk attól, hogy bármilyen szervről lehessen beszélni. De mondom most egyelőre, nem tudjuk, hogy ezek a modellek meddig jutnának el, leginkább azért, mert senki nem akar egy nem szabályozott területen nagyon előre rohanni. Tehát ettől is nehéz ez az etikai kérdés, mert pontosan nem is tudjuk, hogy miről beszélünk. Nyilván látjuk, hogy ezek a modellek mire képesek, de nem látjuk a teljes potenciájukat, mert nem meri senki megnézni.
De oké, nem meri senki, vagy ezt mondják, mert ugye ilyenkor az emberben a filmek kapcsán az merül föl, hogy de hát a katonai kutatóbázisokon, vagy lent a kaptárban ezt megcsinálja valaki?
Jó, tehát hogy nyilván ugye mióta, hogy mondjam, az egész ilyen genetikai megégette egy kicsit magát Hercsánk új kísérleteivel, amikor ugye mindenki kitalálta, hogy azért embert ne génmódosítsunk, és akkor ő hirtelen a semmiből bejelentette, hogy ő már meg is csinálta ezt, azóta nehéz ilyen definitív dolgokat mondani. Azt lehet látni, hogy azért ez nem egy teljesen triviális protokoll, amit ahhoz kell csinálni, hogy ezek a modellek létrejöjjenek. Egyelőre azt gondoljuk, hogy hát 3 vagy 4 olyan labor van a világon, ahol ezzel a tudással rendelkeznek, és ezek azért jelenleg olyan etikai normák szerint dolgoznak, hogy ők nem, tényleg nem szeretnének ezzel előre menni. De hát persze, ugye azért is lenne fontos a szabályozás létrehozása, mert valószínűleg csak időkérdése, hogy ez a tudás azért egy szélesebb bázis érintsen, és akkor hát, hogyha nem szabályozott körülmények között vannak, akkor ugye egy kicsit a vadnyugaton találjuk magunkat, ahol mindent lehet, ami nincs egy kicsit tiltva.
Hát, nagyon érdekes terület. Köszönjük szépen, Máté, hogy elmondtad ezt nekünk, és akkor folytatjuk majd a biológia érdekességeivel ebben a rovatban. Köszönjük szépen, jó munkát, szép napot!
És köszönöm szépen, amely kivált. Sziasztok!
Varga Máté biológussal beszélgettünk, az ELTE TTK docensével a szintetikus embriókról, embrió modellekről.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha, aha, aha.
Itt is van, megjött Fejér Marian Maja, pont jókor utánunk, mi lesz benne?
Jó reggelt, sziasztok! Egy kicsit lesz olyan rész, ami rímel a ti mai dolgotokra is, az egyikre. A Tarianna Mária jön, és két órát lesz itt, az első órában nyilván abban, ahogy szokott lenni, lesz ilyen portré jelleg, meg az, ami őt foglalkoztatja, és a második órában pedig szintén, ami őt foglalkoztatja, hiszen most írt egy könyvet, a Hol a boldogság mostan címmel, amiben kutatja a mesterséges intelligenciával való kapcsolódást, illetve azt, hogy egyáltalán ehhez hogyan állunk, illetve az idevezető utat, tehát az, hogy a telefonok, képernyők, applikációk, tehát hogy mi az, amiben boldogságot, elégedettséget találunk, illetve mondom, ugye a mesterséges intelligenciának a térhódításához hogyan tudunk állni, és ugye nektek is volt egy olyan
ma éppen a szerzői jogok, illetve a zenemásolás kapcsán.
Hát igen. Meg az, hogy igen, meg hogy kinek, tulajdonképpen kinek a produktumát használod fel, ugye ez is egy óriás kérdés, hogy oké, az információ szabad és elérhető, de hát amikor kérsz valamit a mesterséges intelligenciától, hogy azt is valaki megalkotta, igen, felrakta, odarakta, tehát akkor hol van a saját gondolkodásod, hol a saját kreativitásod. Kicsit nekem egyébként ezzel az az érzésem, hogy tudjátok, volt erre egy jó hasonlat, hogy annak idején mindig, hogyha valahova mentél, akkor térképet használtál, megkérdezted, igen, a helyi embereket, kommunikációba kezdtél.
Most már nincs ilyen.
Most már
szerencsére.
Fogod és használod az applikációt.
Te nem dolgoztál így, ugye?
Hogy érted?
Vidéken, hogy mondjuk nyári munkának. Én csináltam miért egy nyáron keresztül, akkor nem volt még Google Maps, semmilyen. A helyi emberek voltak.
És?
Hát, mi volt a munka? Várjál.
Hát, ki kellett szállítani különböző ilyen áfészokba, meg kisboltokba különböző termékeket. És akkor megkérdezted, hogy hol, tehát ne. Tehát és akkor körülbelül nem kellett kávé. Tehát a harmadik ember után már semmi nem kellett.
Egy jó térképpont, hogy
jobban működik. Ahogy ők hozzád álltak? Vagy ahogy
nem, egyszerűen a valósággal találkoztál, nem, és az arcul ütött rendesen.
Igen, tehát lelkesen és segítőkészen vezetnek félre.
Tehát igen, abszolút,
én is azt tapasztaltam.
Így van, tényleg, pontosan.
Abszolút nem haragszom, se semmi.
Hát de most ugyanez, már csak lelketlenül.
Mi
a bajod?
Vagy nem is mondom, vezetnek félre, hanem értjük félre egymást. Ahogy nem értjük meg, és én is jártam ki máshol.
Na, hogy a távolság az egyre nagyobb. De szóval lényeg, hogy nem ezt akarom mondani, hanem azt akarom mondani, hogy ma már, mondjuk, hogyha menni akarsz valahova, beütöd az applikációt, és nem veszed a fáradtságot arra se, hogy megjegyezd azt az utat.
Igen, igen, van ilyen. Igen, van ilyen. Amikor rábízod magad, igen.
Csak
nem biztos, de hát jó, de nem biztos, hát mert hát de, veled nagyon jó vitatkozni. Kategórikus. Nem biztos, hát de.
Hát ilyen értelemben, de hogyha valami információt, amit megszereztél, nem vagy hajlandó tárolni, persze értem, van, amihez
hogy
nem
meg
kell.
Hogy meg tudnád trollkodni a műsorodat most ezzel, hogyha beültetnéd? Úgyhogy
én nem akarok trollkodni, csak felvettek kérdéseket, de teljesen jó, ezért aztán hallgatni fogom. Úgyhogy köszönjük szépen. Izgalmas témát hozom.
Lehet, hogy erről egyáltalán nem lesz szó, csak az én ott
a csodába. Na, akkor majd beírom kérdésként.
De, szerintem fontos. Na, mindegy, akkor ez lesz.
Köszönjük szépen. Én pont is. Jókor utánunk jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, és természetesen mi is jövünk holnap. Gede kollega, meg Maci kollega vár szeretettel mindenkit élőben 6.30-tól. Előtte a legjobb pillanatokat megismételjük 6-tól, úgyhogy akkor is lehet a nagy vizite hallgatni minket. Kövessetek minket továbbra is a Facebookon, illetve a különböző csatornáinkon. Köszönjük a figyelmet!
Szép napot, szervusztok!
Sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.